óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Vizi Kornél államtitkárságáról egyre határozottabb formában beszéltek. A jelölt a kormány teljes bizalmát bírta. Sokszor már úgy volt, hogy a kinevezés másnap megtörténik, de az ügy megakadt, elaludt valahol. Erre piszkálgatni kezdték, és újra fölloppant. Elsősorban Tatár Gábor meg a barátjai szorgoskodtak. A parlamenti folyosóról, a pártkörökből azt a választ kapták, hogy minden rendben van. Közben kitavaszodott. A krisztinai gesztenyefákon ismét megjelentek a fehér virággyertyák. Az alagút tojásdat Biedermeier kerete zöld lombokat mutatott az április aranyporában, s a vargák ismét kiálltak a műhelyeik elé régies, cészerű bőrkötényeikben. Bizinyé nagy szombat délutánján a föltámadási körmenetre ment. Már lassan megindultak a zászlók, a tömeg fölött sétálva, mint egy maguktól járva, mikor odalépett hozzá Tatár Gábor, s gratulált neki, mint államtitkárnénak. Másnap az újságok közölték a kinevezést. Vizi legnagyobb álma beteljesedett, államtitkár lett. Nem igazi államtitkár, ahogy remélte, csak helyettes, de olyan széles ügykörrel, hogy becsvágya kielégült. A húsvéti ünnepeken egymásnak adták a kilincset a gratulálók. Ezeket méltó módon fogadhatták. Lakásukat a várakozás hosszú hónapjai alatt kicsinosították. Egy kristálycsillár lógott a mennyezetről, s a falikarok, melyeknek villanygöbjeit piros selyem sipkák borították, színpadi fényt szórtak az új tapétákra. Állandóan az asztalon álltak a konyakos palackok, szivarok, cigaretták. Vizi már állami autón robogott a ház elé. Most nem lehetett tovább halogatni az estét sem. Össze kellett hívniuk barátjaikat, akiknek annyira le voltak kötelezve. A háború óta egyetlen egy nagyobb estét sem adtak. Mikor lajstromot készítettek azokról, akiket okvetlenül meg kellett hívni, kiderült, hogy legalább 25-30 vendégre számíthatnak. Vizi súlyt helyezett rá, hogy az estén méltó legyen az alkalomhoz. Az asszony arra is gondolt, hogy még egy cserédet fogad a régi mellé, de egyelőre nem volt cserédszobája, a konyhában pedig ketten nem alhattak. Május végén egy lanyha derült napon tartották meg az estét. Ekkor már az egész ház vendéglővé és cukrászdává alakult. Etel a száraz süteményeket vállalta, Steffi a tortákat. Délután befejeződött a napokig tartó hajsza. Megkezdődött egy másik sürgésforgás. A vendégek elhelyezését úgy oldották meg, hogy a dolgozót, ebédlőt, szalont csak nem teljesen kirakták. Ebben a három szobában terítettek föl. Moviszterék és trumáik kölcsön adták az ezüstjeiket, a székeiket. Vizi Kornél háza ragyogott. Amikor este Ficsor az ünnepi egyenruhájában kinyitotta a kaput és beengedte a vendégeket, látni lehetett a lépcsőházat, mely a tetővilágításával egyetlen kis zárt palotává varázsolta a házat. A lépcsőkön piros gyökérszőnyeg futott az első emeletig. Itt a legmagasabb lépcsőfokon állt a házigazda szalonkabátban, és nagyon szeretetreméltóan integetve az érkezők felé, szinte fiatalabbá válva, megszépülve a tudattól, hogy mindent elért, amit életében elérhetett. Minisztériumi barátai jöttek, az ismerősei, akikkel üzletügyek kötötték össze, néhány katonatiszt és pap. Tatár Gáborék a két lányukkal, Jancsi frakban érkezett. Nagy virágkosarat hozott Angéla nénének. Pont 9-kor haladt föl a lépcsőn a miniszter, az ő reszort minisztere a feleségével. Vizi pár lépcsőfokkal eléjük sietett, kezet csokolt a kegyelmes asszonynak, valamit mondott a miniszternek, ezen mind a ketten hallgatáztak, aztán bekísérte őket. A többi vendégeket már mint pótházigazda csak Druma fogadta. Etel és Steffi szolgált ki, úri szobalánynak öltözve, fehér kötényben, fejükön bóbitával. Anna konyhában maradt. Ő a rántott csirkét sütötte, zsírral locsolgatta a fiatal libákat, hogy szépen piruljanak. Ezek a lányok, akik kibejöttek a tálcákkal, időnként hírul hozták, hogy mi van benne. A méltóságos asszony a minisztere mellett ül, lila bársonyruhában, fülében azokkal a nagy gyöngyös aranykarikákkal, a méltóságos úr a miniszternének udvarol, Jancsi kérem a doktornénak. Most a miniszter szónok volt, aztán Tatár méltóságos úr, aztán Druma, végül Vizi. A taps, az éjjelzés megmegújult. Miután Etel bevitte a májusi bort is, és kioszta a tálakat, ezt újságolta Steffinek. A nagyságák már bementek a szalomba. Mit csinálnak? Beszélgetnek. Miről? Hát miről? A cselédekről. Másról se tudnak azok beszélni, szólt Steffi elbigyeztve száját. Együnk, indítványozta Etel. Ölébe vett egy pecsenyéstálat, kézbe fogta a liba püspök falatját, és harabdálni kezdte. Steffi késsel villával evett finoman. Maga miért nem eszik? Kérdezte Etel Annát. Majd eszek. Miért spórol nekik? Biztatgatta Etel. Ne sajnálja őket. Most van maguknak, szólt Steffi is. Az, gyökkintett Etel. Maguknál is nagyban megy a ronyszedés. Tarkát nem is szednek. Nem sokára majd inast meg szakácsot tartanak. Komornyikot, tette hozzá Steffi gúnyosan mosolyogva. Úgy, mint nálunk volt a gróféknál. Etel csemcsegett. Steffi a tűzbe bámult. Nálunk a komornyiknak télen még az újságokat is meg kellett melegíteni. Miért? Mert kívülről hozták, és hidegek voltak. Az öreg gróf egyszer visszaküldte a komornyikkal, hogy melegítse meg. Aztán mindig meg kellett melegíteni. És tudja Etel, hogy mivel tüzelt a szakács a háborúban, mikor nagy láng kellett neki? Zsírral. Merőkanál számra dobta a tűzre, úgy ám? Mit fáj az magának? Kérdezte tőle Etel tele szájjal. Rágta a csirkék nyakát, feltörte a koponyájukat, hörpintkedte belőle a velőt, kenyérbeleket mártott a lébe. Jól tették, helyeselt, ha tehették. Legalább magának is jutott. Az a fő, hogy legyen mit enni. Az embernek úgy sincs egyebe, csak amit megeszik. Etel még mindig nem fejezte be vacsoráját. A tányérokról kivett egy csontot is, leszopogatta. Nem utálta ő az urak száját. Összeöntögetett magának egy kis bort a különböző poharakból, és ivott. Ben megzendült az ongoraszó. Etel kitárta a konyhajtót, hogy jobban hallja. Bólintgatott a muzsika ütemére, a fehér bóbitájával, mint egy kövér, öreg angyal. Már táncoltak. Etel meg Steffi félrehúzta az asztalokat. A párok nem fértek el, sokan az előszobába szorultak. Jancsi is kilebegett Movisternéval. Csupa tréfából áttáncolt a hálón át a lakásba körbe-körbe. Egyszer, mikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította a párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fölkacagott búgva. Anna, aki az előszobában átsorgott a tűzhelylángjától piros füllel, meghallotta ezt, oda tekintett. Vissza akar futni a konyhába, de neki ment a falnak. A lámpák valami kancsal fénnyel föllobogtak. Különben a mulatság sokáig tartott. Csak Movister szökött meg mindjárt vacsora után, a többiek maradtak. Még a miniszter sem mozdult. Kitűnően érezte magát. Mindenki kitűnően érezte magát. Tatár azért, mert a miniszter is kitűnően érezte magát. Derűs könnyed lárm az izeget. Nem vitatkoztak, hanem fölolvadtak, elterpeszkedtek egy diadalmas jó érzésben. Kis pletykák sisterektek, hogy ki vált el, ki halt meg, ki kövéredett és kisoványodott meg, és az emberek, akik egy-egy bizonytalan ismerősüket összetévesztették egy másikkal, miután értesültek, hogy az, akire gondoltak, nem az, hanem egy másik, és aki elvált, már másodszor nősült, és az, akit élőnek képzeltek, már régen halott, és a sovány tulajdonképpen kövér, és a kövér tulajdonképpen sovány, elhelyezvén az illetőket agyuk megfelelő rekeszeibe, megnyugodtak. Vizinét egyre jobban izgatta vendégeinek vidámsága. Ideges ásításokat nyelt le torkába. Kimerült a többnapi háziasszonyi teendőktől, de főként az üres gratulációktól, melyekre épp oly üres szavakkal kellett válaszolnia. Figyelte az urát a füstön át, ki messze tőle a harmadik szobában a miniszter körül buzgolkodott, s bókolt a hölgyeknek azzal a hazug kedvességgel, melyből annál több marad, minél inkább pazarolják. Valahol egy ablakmérdésben rábukkant egy csinos szőke bécsi asszonykára, akivel ma este még nem beszélt. Ez valami nagy vállalkozó felesége volt. Mint hogy nem tudott magyarul, nem vehetett részt az általános társalgásban, s így épp úgy el volt szigetelve, mint ő. Vizinné leült melléje, nagyon részletesen elmesélte neki németül a kislánya halálát. De ezt már annyiszor elmesélte, hogy most csak kopogó gépies szavait hallotta, még a fájdalom vigasztalását sem érezte. Az inga órát nézegette, Alig várta, hogy menjenek. 3-kor a miniszter fölkelt. Vastag füst volt. A kék göngyölegek egészen eltakarták a csillárt. Nem is világított jobban, mint novemberi éjszakákon a ködben egy utcai gázlámpa. Bizi az asztal szélén bóbiskolt lógó fejjel. Hallgatta, hogy kordul a miniszter autója, hogy pihen el lassanként a távozók lármája. Minden jó volt, gondolta, minden szép volt, csak hogy ez is megvolt, de már csuglott. Szóda bikarbonát vett be és lefeküdt. Az asszony ott maradt az asztalnál. Szemlélte ezt a pusztítást. Szeszélyes, futurista színfoltokban rémlett eléje egy üvegtányérkán a barackrekvár sárga maszatja, és egy késpalló, káposztás rétes és sajtharang, húgpiszkáló és majonéz, bagúré és májusi bor a szagos mügével. Szeretett volna ismét rendet teremteni, vagy lesöpörni mindent a kezével. Annyira fáradt volt, hogy azt kérdezgette magától, miért is esznek az emberek. Bejött a 3 cserét, kiszellőztetett velük, Stefit és Etelt fölküldte. Anna ott motozott az asztalon az orra előtt. Fölemelt egy kancsót, aztán megint visszatette. Hagyja, lamentált Biziné, eltakarva tenyerével a szemét. Úgy unom már, látni se szeretem, az Isten áldja meg, ne zörögjön. Csukja be az ablakokat, és menjen maga is aludni. Majd holnap leszed, ne zavarjon, reggel pedig föl ne keltsen, aludni akarok sokáig. Az ura az égő villanynál horkolt. Ő kikapcsolta a ruháját, odadobta valahová, szinte beleugrott az ágyba. Alig 5 perc rá. Nem, még annyira sem. Az ebédlő ajtaja kinyílt, s belépett Anna. Anélkül, hogy lámpát gyújtott volna, ismét babrált az asztalon. Talán mégis le akarta szedni, hogy reggel ne legyen annyi dolga. A sok kacaj terefere után nagy csönd volt itt. Ben az úr fűrészelő horkorása csak még nagyobbá tette. Egyszerre oly zaj dördült végig a földült szobákon, mint a pisztollyal lőtték volna. Anna, aki nem ismerte az idegen bútorokat, földöntött egy töltyfaszéket, moviszterék egy székét. Az teljes hosszában elvágódott a padló. Várt, hogy mi lesz. Gazdái az első mély álmukat aludták, nem ébredtek föl. A szomszédban egy kutya vonított a teleholdra. Ott nem messze tőlük a Tábor utcában a Hattyú, az a nagy fehér kutya, amelyiket ismert. Anna ide-oda lépegetett. Visszaszaladt a konyhába. Evett valamit a sötétben, gyorsan és mohón, ami véletlenül kezevigyébe esett, egy rántott csirkecombját, meg sok-sok süteményt. Utána az előszoba ajtajára borult, mint a ki akarna innen menni valahová. De mást gondolt. Hangosan a fürdőszobába futott. Onnan a sárga tapét ajtón a hálóba. Biziné arra ébredt, hogy az ágya szélén valaki ül. Kicsit felemelkedett a párnáról, kinyitotta álomittas nehéz pilláit, és bámulta ezt az alakot. A kétes holdfényben olyan volt ez, mint valami szellem, ezüst párával körülvéve. Nem rettent meg tőle. Az illető a bal kezével megfogta az ő kezét. Tágra nyílt szemeik egész közelről egymásra meredtek. Mit akar? Suttogta Biziné. Anna, maga az? Menjen aludni. A jövevény nem felelt, csak ült. Csak fogta a kezét, nem engedte el. Lassan mozgott. S pusztán ettől a furcsa lassúságtól borzadt meg, mert oly lassan mozgott, oly lassan, hogy azt nem lehetett kivárni. Biziné a még szabad karjával a leány nyakához kapott, hogy eltaszítsa. Ellenben oly ügyetlenül lökte el, hogy csak még jobban magához szorította. Valósággal ölelte már. Kornél, sikoltott egyszerre. Kornél, ki ez itt? Kornél, segíts! Segítség! Segítség! Akkor már egy ütést érzett a mellén, egy hatalmas ütést, amilyent még nem érzett. Őrült, mondta Aléltan, és visszaesett a párnájára. Bizi, akinek a feje elnehezedett a bortól és állantól motyogott valamit, de már kiugrott az ágyból. Ott állt a szoba közepén, hosszú, térden alul érő hálóinkben. Mi az, ordított? Ki az? Segítség! Gyilkos! Gyilkos! A késfényet pillantotta meg, a pengét, a nagy-nagy konyhakést. Azzal hadonázott a leány. De hogy ki van itt és mit művelt, hogy férfi vagy nő, arról fogalma sem volt. Csak azt látta, hogy valaki a szalon ajtaja felé oson menekülni próbál. Utána vetette magát és dulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc volt. Anna megrémült, hogy bántani akarja őt, s épp úgy félt, mint a gazdája. A testi munkától izmos bal karjával átkapta derekát, gáncsolta és teperte. Rövid ideig birkóztak. Bizi a fehér diványnal elvesztette egyensúlyát, a diványra bukott, innen le a földre. A leány vad düvel mellére térdelt, és döfte szúrta, ahol érte a mellét, a hasát, a torkát. Aztán a kést a sarokba ajtotta. Nem törődött semmivel. Áttámtorgott a szalomba. Megmosta a kezét a vízvezetéknél szappannal, majd visszajött a szalomba. Valami csöpögött a másik szobában is. Csip-csöp, mint a vízvezeték, amikor nincs elzárva a csap és szivárok. Csip-csöp, csip-csöp. A vér csurgott. Horpolt az úr, mozgolódott, egyre halkabban morgott. Anna ledőlt a hencsenre és elaludt.
Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 16. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Reggel 6-kor a kapujuk előtt csöngetett a szemetes. Indult, hogy kiadja a szemetet, és utána majd takarítson. Fényes hajnal volt. Szemeit dörzsölgetve nézte a lakom a dúsroncsait, ezt a cirkuszi összevisszaságot, még mindig nem tudva, hol van, hogy került ide. Most megállt, és már nem ment tovább. A hálószoba két ajtószárnya be volt hajtva, csak egy új nyírés maradt. Úgy látszik, ő vonta be maga után, amikor kitámolygott onnan. Nem mert benézni, hallgatózott. Semmit se hallott, csak a csöndet. A mélységes csöndet. Ekkor két tenyerét arcára tapasztva eliszonyodott magától. Úgy félt, hogy szíve jéggé dermedt. Kapkodva szedte rongyait, összekötötte a batyut. Ki innen, menekülni hamar, el innen. A ház a Mudi után még aludt. A padlásra is futhatott volna, vagy talán a pincébe, elbújni a mángorló mögé. De attól tartott, hogy a lépcsőházban valaki leselkedik rá. Batyúját ledobta. Kinyitotta az Attila utcára néző összes ablakokat, hogy ne legyen olyan egyedül. Már énekeltek a rigók, füttyel köszöntötték ezt a gyönyörű nyári reggelt. Csilingeltek a villamosok is. A svábasszonyok a szomszédos házokba vitték a tejet. Tizenegyik senki se zavarta. Gubbaszkodott a hencseren térdére könyökölve. 11 után valaki csöngetett a külső ajtón, sokáig csöngetett, mindenáron be akart jönni. Alszanak! Kiabált fel ennek a valakinek Ficsor. Mit csönget annyit? Hozza le, majd én átveszem! Viatoris kis fűszeres inasa volt, aki ilyenkor szokta feladni a fűszert. A házmester még ezt mondta neki. Nagy mulatság volt itt az éjjel. Movisztenni a zongorához ült, amint szokott ilyenkor, és játszott, énekelt a feje fölött. Csengett a telefon. Anna felemelte a kagylót, de visszatette. A telefon csengője aztán folytonosan berregett. Úgy délután 2 felé zörögtek az ajtón.
Nyissák ki! Nem hallják! Nyissák ki! Még alszanak, az nem lehet. Meg kell nézni az utcáról.
Az Attila utcából is felszóltak.
Hé, valaki! Ki van ott? Ott van valaki! Biztosan van ott valaki! Az ablakokat már kinyitották!
És egyre több hangot lehetett hallani, itt meg ott mindenütt.
De ha mondom, hogy nem mentek el, nagyságos úr, azt nekünk látnunk kellett volna. Anna! Anna, alszol! Föl kell kelteni! Csak dörömböljenek! Dörömböljenek jobban! Törjék be az ablakot! Az ajtót törjék be! Az ajtót! Feszítsék föl!
Azt nem szabad, mondta Druma hangja. Tüstén szaladjon rendőrét! A biztos úr megérkezett. Hallotta, milyen cécó volt itt az éjszaka. Előbb ő is csöngetett, kulcssal kopogtatta a kirincset, de gyanúsnak találván az esetet lakatosért küldött. Az feltörte az árat. Két tanút kért maga mellé, Druma nagyságos urat meg a lakatos mestert, azokkal meg Ficsorral lépett be az előszobába. Mondtam, hogy itt van valaki, bizonykodott a házmester, s megpillantotta Annát, aki már állt a hencser mellett.
Hát te itt vagy, miért nem nyitsz ajtót, süket vagy?
A rendőr ügyet se vetett rá, ment, dobogva a hatalmas lépéseivel a hálószoba felé. Belökte a két ajtószárnyat, és ott egy városligeti borzalomkamra minden iszonyata tárult a szem elé. Ő maga is visszahőkölt. Most először fedezett fel ilyen gyilkosságot. Futó lépésben rohant a lány felé, megragadta a vállát, s magáról megfeledkezve teljes erejéből rázta.
Te voltál!
Anna lesütötte szemét, mint aki vall.
Miért tetted?
Ordított rá a rendőr, szélesre tárva nagy száját a harcsabajuszával, és a szeme kidüllett.
Föl fognak akasztani,
üvöltötte szinte magán kívül, kimondván az ítéletet, mint az első fórum. Anna tudta ezt, de most szívét, mely megfagyott az éjszakai halálos szorongásban, egyszerre mégis valami melegség járta át, mint a tavaszi szellő, hogy tegezték, hogy ez a parasztrendőr, aki olyan volt, mint a legények a falujában, tegezte őt, és nem is látta benne a hivatalos szemét, aki kötelességét teljesíti, csak valakit, aki az ő atyafia. Az előszobában egy csomó ember verődött össze a háziakból, idegenekből. Ezek bekukucskáltak az ebédlőbe. A rendőr erélyesen kiutasította őket. Oszoljanak, mondta, gyilkosság, mindenki adja el a lakást, a törvény nevében. Házfelügyelőné zárja be a kaput, senki sem mozdulhat a házból, maga felelős érte. Antal bácsi, Szűcs Antal bácsi, a sarki őrszem, akit Anna is ismert, intézkedett. Megnyugodva nézték mindannyian. Hol a telefon? Kérdezte Annát. Az a fejével arra felé biccentett, ahol volt. Haló, szólt a rendőr. Egy kerületi kapitányság? Haló, haló. Szűcs Antal, 1327-es rendőr, őrmester, alázattal jelentem a fogalmazó úrnak. Gyilkosság történt. Kettős gyilkosság. Attila utca 238, első emelet. Vizi, mi a másik neve? Gornél. Igenis, Gornél. Mind a kettő meghalt. A tettest elfogtam. A helyszínt fönntartom, igenis, fogadta a fogalmazó rendelkezéseit. Igen. 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 A lányt a szalon kályhája mellé kísérte, odaállította a fal felé, hogy meg ne ugorhassék,
s ettől kezdve egyik szeme a gyilkoson volt, másik az ajtón. Levette a sapkáját, megtörölt a homlokát, nagyot fújt az izgalom után. Ficsor megsemmisülten magába rogyva a padlót nézte. Druma és a lakatos suttogott. Már is végig sivalkodott az Attila utcán a rendőrautók tülke. Két kocsi jött. Az elsőben az ügyeletes tiszt kíséretében egy tanácsos a főkapitányságtól, a vizsgáló bíró és a rendőrorvos, a második teristeri detektívvel. Jelentem alásson a nagyságos tanácsos úrnak, tisztelges Szűcs Antal vigyázállásban összeverve bokáit, én, mint az őrszemes rendőr, ma délután 2 órakor. Ez a gyilkos? Kérdezte a tanácsos megszakítva a szavait. Igenis, mutatott rá a rendőr. A cselédjük. Csodálkozva nézték az urak. Hosszú gyakorlatukban még nem fordult elő, hogy a gyilkos a Tetszín helyéről nem menekült volna, vagy legalább meg ne kísérelte volna a menekülést. Furcsa volt. Gyorsan körülfogták, mintha attól félnének, hogy elszökik. A daktiloszkópus felfedezett 2 ép és használatú ujjnyomot. Mindjárt magával vitte a paplant, a párna húzatot, hogy megrögzítse. A fényképészek fotografáltak. A rendőrorvos a tanácsossal, a vizsgáló bíróval, a fogalmazóval bevonult a hálóba. Az áldozatokon már mutatkoztak a hullafoltok. Akik annyi szörnyűséget láttak életükben, a bűnügyi bizottság tagjai maguk is elborzadtak, milyen vadállati kegyetlenséggel végzett velük a gyilkos. Amikor egyikük másikuk átment a szalomba, arcán behozta oda a rémület vízfényét, mint egy tükörben. Minden arcon a rémület volt, mert nem értették, hogy miért történt, s igyekeztek megérteni. Csak Anna arcán nem volt rémület. Ő sem értette, hogy miért tette, de ő elkövette, amit tett. És mint hogy már elkövette, ott belül mélyen, nagyon mélyen bizonyára lehetett valami, amiért föltétlenül, szükségszerűen meg kellett tennie. És aki belülről lát valamit, az másképpen látja, mint aki csak kívülről látja. A sarokban megtalálták a kést, félretették, mint bűnélet. Leltárat készítettek a bútorokról, centiméterről centiméterre mérték a szobát széltében hosszában, felvették a tervrajzát, belé rajzolták a 2 holttestet. A doktor diktálta a jegyzőkönyvet. Ekkor kijött a tanácsos, utasítást adott a detektíveknek. Kutassák át a szobákat. Csak erre vártak, mint a kopók, melyek egy füstjelre kirohannak a vadász területre, mind a különböző szobákba rontottak, nyomoztak, csapkodták az ajtókat. Az egyik azonnal letépte a hencserről a terítőt, alája bújt, mint a keresne ott valakit. Kinyitották a zongora födelét. Még a vendégséges asztal ételei között is kotoráztak a habostortában egy üvegkanállal. Nyilván a rablott pénzt, az ékszereket kutatták. De sehol se volt semmi. A cserétszobában fölhányták, szétszették Anna tábori ágyát. Egyik széken meglelték összekötött batyuját. A detektív behúzta és kibontotta. Ott volt benne minden, amivel valaha átlépte ennek a háznak a küszöbét. Az a pár rongyos zsebkendő, az a néhány fejre való kendő, a kézitükör, a vasfésű, a gyerektrombita, meg egy papírzacskó megszenesedett maróni is. Csak a kék kartonruha meg a fűzős férfi cipő hiányzott belőle. Azt már régen elnyűjtte. A detektív jelentette a tanácsosnak. Az ágya se volt megvetve. Ez fontos, mondta a tanácsos. Jegyzőkönyvbe kell venni. Le se akart feküdni. Előre készült rá. Most a kályha mellől maga elé vezettette, szembeállítatta az ablakból beáramló fénynek, a nagy májusi fénynek, és ezt kérdezte. Maga tette?
Én.
Miért?
Én.
Haragudott rájuk? Bosszút akart állni? Vagy bántották? Valamiért csak tette?
Anna ráncolt a fiatal, de korán redős paraszt homlokát, és tördelte a kezét, sóhajtozott.
Jaj, mondta. Jaj.
2-szer is végig simította a haját, azzal a modoros eszelős mozdulattal, melyet még az asszonyától tanult. A rendőrorvos tárgyalt valamit a tanácsossal. Annát az orvos még közelebb állította az ablakhoz. Becsukott tenyerét a lány szeméhez tartotta, s elkapta onnan gyorsan, sokszor egymás után, mintha játszanék. Oda nyúlt a fülekhagylója mögé, erősen nyomogatta. Kérdezősködött erről-arról. Leültette egy székre, veregette a térdét. Akkor vette észre a tanácsos, hogy a lány ingén még két vérfolt vöröslik, akkora, mint két pipacs. A baja van, magyarázta az orvos. Erre az a sok férfi, aki ott volt, mind Annára tekintett, aztán félre pillantott férfias szeméremmel. Különben alig véres, mondta a tanácsos, amíg tovább vizsgálgatta és emelgette a karját. Csak itt, meg itt, né. Mosakodott? Kérdezte tőle. Hol mosakodott? Ben majd úgy is levetkőztetik, mondta a többieknek. Mit vitt el? Na mondja meg szépen, hová dugta? Jobban teszi, fiam, a bevallja. Mi úgy is rájövünk mindenre. Kiadta a rendeletet. Motozzák meg. Föl a kezet, vezényelt a rendőr. Anna ügyetlenül nyújtotta föl a két karját, a könyökben kisé behajlítva. Egyenesen, igazította a rendőr. Most már egyenesebben tartotta a két karját. S a gyilkos lány a legszörnyűbb bűnnel tetézve az ott lévőknek egy pillanatig valami régi, félszeg oszlopszentet idézett az emlékezetükbe, aki égnek tárt karokkal áll. A detektívek hozzáláttak a motozáshoz. Kést, lőfegyvereket kerestek nála. Végig tapogatták keblét, szoknyáját, elől-hátul. Semmi, mondták, semmi. Be is fejezték a helyszíni szemlét. Jöhettek a hullaszállítók. A rendőrorvos meg a tanácsos aktákat írt alá az asztalon. Most a tanácsos odafordult a két detektívhez. Kísérjék be. Anna még mindig fölfelé tartotta a két karját. A detektívek intettek neki, hogy most már leengedheti. És ezt mondták. Menjünk. A lány nem mozdult. Erre közrefogták, az egyik detektív a karjához ért, ő azonban egész könnyedén eltolta magától. A tanácsos, aki lefölsétált a szalomban, megállt. Oda szólt a detektívnek. Bilincselje meg. A detektív a lány csuklóit egymásra tette, körültekette a lánccal, mely halkan csattant. Anna ezt már engedte. Kíváncsian nézte meg bilincselt két kezét. A bilincs egészen új volt, még fényes is, vékonyka hitvány lánc, de azért erős, nem lehetett szétszakítani. Vastagabbnak gondolta, meg rozsdásnak, valami ormótlan golyóbissal a végén. Mégis úgy tetszett, hogy ismerte valahonnan, régi időktől fogva, talán a népmesékből, amelyekben a királyi palota mellett mindig ott a börtön. Már nem is csodálkozott rajta. Közönösen szemléltes úgy álltott, mint aki már régtől fogva viseli, és már régtől fogva megszokta. A detektív föltette fekete kemény kalapját, s útnak indította. Künn a folyosón suttogta körülötte. Gyilkos! Itt a gyilkos! Steffi és Ethel sápadtan hajolt előre a második emeleti folyosó korlátján, csapkodta a kezét. Az egész ház reszketett. Később ugyanezen a lépcsőn két fekete fakuporsót hoztak föl. Abba beleemelték az áldozatokat, a törvényszéki bonztani intézetbe szállították a fagyasztóba. A fölfordult házban Ethel házmesterkedett, és Druma vette át a parancsnokságot. Két válaszos sürgönyt küldetett a postára Steffivel. Az egyiket a megboldogult asszony testvérbátyjához Egerbe, a másikat Jancsihoz, aki már visszautazott Bécsbe. Állandó összeköttetésben volt a rendőrséggel. Ő fogadta a riportereket is, akik a gyilkosság hírére egymás után jelentkeztek. Interjúkat kértek tőle, a cselédektől is. A megirandó színes riportok számára.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 17. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Minden szenzáció gyorsan elmúlik. Pár napig lobog, az emberek beszélnek róla, aztán fölemésztődik a maga gyújtotta tűzben. Ez az eset is ilyen volt. Eleinte lázasan vitatták a környéken, anélkül, hogy közelebb jutottak volna mi voltához. Mindenki azt kérdezte magától és másoktól, hogy miért történt. Erre azonban senki se tudott kielégítő választ adni. Az áldozatokat a társadalom nagy és osztatlan részvétel mellett temették el a sír mellé, melyben egyetlen kislányuk Piroska nyugodott. Édesannát a rendőrségen beismerő vallomása után letartóztatták. Új nyomatot vettek tőle, háromszor lefényképezték, aztán átkísérték az ügyészségre, a Markó utcai fogházba. Amint belépett ide, úgy tetszett, hogy rádőlnek a falak. Foglárjai fölvezették a harmadik emeletre, becsukták egy cellába. Egy ágy volt itt, egy szék, egy asztal, meg a klozet, de a cella eléggé tiszta volt. Világosabb és valamivel nagyobb, mint az ő konyhája. Szinte el se hitte, hogy csak ilyen egy börtön. Azt hitte, hogy a börtönben almon fekszenek a rabok, s a kígyók, békák szemei világítanak nekik a sötétben. Leült a székre. Nem sírt, de sokat töprengett. Este az ágy elé térdepelt és imádkozott. Mikor először jöttek érte, Anna keresztet vetett, Istennek ajánlotta lelkét abban a hitben, hogy már is a vesztőhelyre viszik, és azonnal fölakasztják. Egy sovány, kopaszos úr elé állították, aki készen vett nyakkendőjében melltűt viselt, s a szőrös nagyujján arany karika gyűrűt. Anna az igazsága szorgalmas, szerényen díjazott hivatalnokát valami nagyon nagy, nagyon gazdag úrnak képzelte. Később látta, hogy nem rossz ember. Finoman, jóindulatúan beszélt vele, megszokta őt, már unta is, annyit faggatta. Anna semmit se tagadott. Csak arra a kérdésre nem tudott felelni, hogy miért követte el tettét. Sorra beidézték a ház összes lakóit. Ethel bőbeszédű, homályos vallomásában akadt egy figyelemreméltó mozzanat. Tavasszal, egy vasárnap délután kirándult Annával a Gellért hegyre, a Citadellához. Anna lefeküdt a fűbe és elaludt. Pár perc múlva fölriadt, szaladni kezdett lefelé, karjait lóbálva és sikongva, mint valami bolond. Nem tudták, hogy mi van vele. Csak akkor állt meg, mikor rákiabált. Akkor is sokáig reszketett még. Steffi viszont a gyilkosság előtt körülbelül 2 héttel a Márvány utcában találkozott vele. Egyedül őgyelgett a ház előtt, ahol valamikor Jancsi úr filakott. Anna észrevette őt, de beszaladt a lépcsőházba. És amikor később megkérdezte tőle, hogy mit keresett ott, csak hebegett. Most sem tudott erre vonatkozólag pontosabb fölvilágosítást adni. A vizsgálóbíró idézést küldetett Patikárius János bécsi címére. Bécsből a rendőrség azt felelte, hogy az illető ismeretlen helyre távozott, egy lengyel táncosnővel lakott együtt, az azonban már föladta 5 szobás lakását, elutazott Varsóba. Mindez nem tetszett fontosnak tekintve, hogy Patikárius János több mint 1/2 éve nem lakott Budapesten. Édesannát előre megfontolt szándékkal elkövetett 2-gyilkosság címén vád alá helyezték. Hivatalból rendeltek ki melléje védőt. A kis kezdő ügyvédke, akinek eddig csak egy hagyatéki tárgyalása volt meg egy lakáspöre, belemélyedt az ügybe. Ezzel akarta megalapozni kriminalista karrierjét. A terem emelkedő pacsorait zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, jobbára az áldozatok barátjai, személyes ismerősei. Látni lehetett az Attila utca 238-as számú ház egész keresztmetszetét lakóival és cserédjeivel. Pont 9 órakor bevonult a törvényszék, a főtárgyalási elnök meg a 2 bíró. Az elnök csöngetett. A főtárgyalást megnyitom, tárgyalásra kerül Édes Anna gyilkossági ügye. Hol a vádlott? Vezessék be, parancsolta egyik teremőrnek. Anna sok embert látott fönnlen, lámpákat, képeket, nagy meleget érzett. A félresztendős fogság testileg nem viselte meg. Arca kissé megtelt, mint a raboké, bőrét valami földszín sápadtság márványozta. Nagy nyugalom áradt belőle. Hogy hívják? Kérdezte az elnök, s már is a referens bíróhoz fordult. Itt az anyakönyvi kivonata. Aztán ő maga felelgetett helyette. 20 éves, hajadon, nincs gyermeke, nem volt büntetve.
Üljön le, mondta rásra tekintve. A vádlott leült, mellé két fegyőr, lába közé kapva a puskáját. Egy piros papírról olvasták a vádiratot, mely így kezdődött. Édesanna, római katolikus, vagyontalan, magyar. Hosszú vádirat volt. A felolvasása fél órát vett igénybe. Miután a vádirat felolvasása véget ért, az elnök így szólt. Álljon föl, édesanna. Megértette a vádat? Emelt hangon beszélt hozzá, mint azokhoz, akik süketek, vagy nem állnak a mi értelmi színvonalunkon. Magát az ügyész úr azzal vádolja, hogy meggyilkolta a gazdáit. Bűnösnek érzi magát?
Bűnösnek érzem, felelt Anna.
Az auditorium susogott, a referensbíró ránézett, a szavazóbíró pedig a másik tenyerébe hajtotta a fejét. Hát akkor, folytatta az elnök már elbeszélő hangon, mondja el szépen, hogy mi történt, de részletesen, figyelmeztetem, ha mindent bevall, segít magánellenben a tagad, és itt ismét emelte hangját, csak árt magának, mert nekünk majd módunkban lesz mindent rábizonyítani. Na, kezdje. Az ügyvéd integetett védencének, hogy kezdje. De annak a torkán egyetlen hang se akart felszakadni. Erre az elnök a segítségére sietett. Visszazarándokolt az időbe, tapogatózva haladt előre. Kereste az igazságot a vádlottal együtt. Vezette őt, noha ő maga sem látott még ebben a sötétben, és olykor arra várt, hogy majd a vádlott vezeti őt a pont felé, ahol egyszerre valami fény gyullad, mely érthetővé teszi az egészet. Tehát, kezdte, próbáljon csak visszaemlékezni. Miért vette magához a kést? Mit érzett akkor? Anna hallgatott. Az elnök tolmácsolta az érzését, a kifejezhetetlen érzést, mint egy lefordítva értelmes emberi nyelvre. Azt érezte, hogy haragszik rájuk, agyát hirtelenül elborította a vér, nem bírt uralkodni magán, eszébe jutott talán, hogy egyszer asszonya megszitta, bosszút akart állni. De miért? Az elnök sejtette, hogy itt lehet valami. Egy titok, melyet közülük senki sem tud. Talán maga a vádlott sem. De tovább haladt. Tudta, hogy egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött az az egész ember a teljes életével, melyet az igazságszolgáltatás nem fejthet föl. Beszéljen, nógatta a vádlottat. Amikor a hálóba ért, a gazdái már aludtak. Mit tett akkor? Akkor én... Na csak mondja ki, szólt az elnök nagyon szigorúan. Akkor maga odalépett az asszony ágyához, és amíg aludt, a szívébe mártotta a kést. Ezt a késni? Ez volt az? Ez, mondta Anna, és hátra torpant, mert úgy érezte, hogy most a szívében forgatják meg a kést. Végre eldadogta, hogy történt. Nem is annyira a saját szavaival, mint inkább azokkal a szavakkal, melyeket a rendőr tisztviselőtől meg a vizsgáló bírótól hallott, eléggé folyamatosan adta elő a gyilkosság lefolyását. Megölte az asszonyát, ismételt az elnök. Megölte a kenyéradó asszonyát, aki magát soha se bántotta. Menjünk tovább. Mit csinált azután? Kifutottam a szalomba. Nem, még nem futott ki, csak ne siessünk. Maradjunk egyelőre a hálóban. A gazdáját is leszúrta, mint egy orgyilkos. 9-szer döfte beléje a kést. Így volt?
Így.
De én a méltóságos urat nem akartam bántani. Megijedtem tőle. A bűnétől ijedt meg, a rossz lelkiismeretétől, és megint gyilkolt. Később mi történt?
Akkor már jöttek, értem.
Dehogy is jöttek még. Most maga arra a széles díványra feküdt, ott pedig
elaludtam.
És tudott aludni ilyen égbe kiáltó gazság után? Akkor sem ébredt a tudatára, hogy mit művelt? Hogy bűnös? Tessék? Elkövetné újra, amit tett?
Nem, ért föl Anna. Nem. Leülhet, szólt az elnök. A vádlott kihallgatása befejeződött. Következtek a terhelő tanúk. A vád koronatanúja Druma Szilárd volt, a piros arcú ügyvéd. Kifejtette, hogy a leány izgatott viselkedése már este szemet szúrt neki. Figyelni kezdte. Éjjel kettőkor a vádlott semmi más se keresedett a fiókban, csak a kést. Ezt nyilván elrejtette valahol. Aztán mielőtt elment volna, még egyszer rajta ütött, akkor a vádlott a fürdőszobában leselkedett. Még borravalót is akart neki adni, de az rémült elugrott be a hálószobába. Anna a szembesítésnél megtört, bevallotta, hogy így volt. Drumáné a leányt zárkózottnak tüntette fel. A vallomások már semmis részleteket hánytorgattak, fecsegéssé posványodtak. Az elnök szólította a következő tanút. Moviszter Miklós. Doktor Moviszter orvos. Nincs itt? Kézbesítették neki az idézést? Nem mentette ki magát. Hol van? Ott ült egészen hátul, elveszve a tanúk széksoraiban, elveszve a bundájában, ezen a novemberi napon, már-már kihűlve az elmúlás közelségétől. Időbe telt, míg előre topogott a botjára görnyedve, már olyan kicsire zsugorodva, hogy sokan fölálltak, úgy nézték, hogy van-e. Jelen, mondta meghajolva az elnök felé. Az elnök látva, hogy milyen állapotban van a tanú, közölte, hogy ülve is megteheti vallomását. Ő ezt nem fogadta el. Ön, doktor úr, kérdezte az elnök, szintén fenntartja a vizsgáló bíró előtt tett vallomását? Igen, mondta Moviszter alig hallhatóan, úgy, hogy az elnök töltsérgyanánt füléhez emelte a tenyerét. Okolja meg, mire alapítja ezt? Verték, éheztették, agyon dolgoztatták, nem fizették meg a bérét. Ridegen bántak vele, jelentette ki Moviszter erősebb hangon. Ez volt mindig az érzésem. Szeretet nélkül bántak vele, szívtelenül. És miben nyilvánult meg ez? Azt én nem tudnám pontosabban körülírni, de határozottan ez volt az érzésem. Akkor valóban csak érzések ezek, doktor úr, sejtések, afféle finom árnyalatok, melyeket a törvényszék ilyen durva és szörnyű bűnténynél alig ha vehet figyelembe. A tárgyalás elhúzódott. Az elnök gyorsította az ütemét, s hogy az ügyész megtette indítványait, és a védő bejelentette 27. semmiségi panaszát, a bizonyítási eljárást befejezetnek nyilvánította. Szünetet rendelt. Délután 2 órakor került sor a perbeszédre. Az ügyész hamar végzett, annál hosszabb volt a védő. Ez a kis megindító mitugrász remekbe készült irodalmi védőbeszédekkel állt elő. Emberfeletti erőfeszítést fejtett ki, hogy védencét tisztára mossa, s a köteret, melyet a vádlott meg a terhelő tanúk nyakára hurkoltak, bogonként föloldozza. Túl buzgósága nevetségesnek tetszett. A törvényszék ítélethozatalra vonult vissza. Közben megerett a havas eső. Sokan, akik ernyő nélkül jöttek, azon gondolkoztak, hogy kerülnek majd haza. 3/4 óra múlva az elnök meg a bírák szinte szaladva léptek a dobogóra. Kihirdetem a törvényszék ítéletét, a magyar állam nevében. A padok megint dübörögtek. Csak szófoszlányokat lehetett hallani az ítéletből. Bűnösnek mondta ki, és ezért összbüntetésül 15 évi fegyházra, politikai jogainak elvesztésére. 15, adták tovább meglepődve. 15. S legtöbben emberi megindultságot éreztek, mert az ítéletet igazságosnak tartották. Néhány nő könnyezett is. Megértette? Kérdezte édesannát az elnök a régi erős hangján. Magát a törvényszék 15 évi fegyházra ítélte. Jogában van föllebbezni. Ügyvéd és ügyész egymás szavába vágva föllebbezett. De akkor a hallgatóság már elhagyta a termet. Édesanna úgy szólván egyedül maradt a bíráival. Vigyék, mondta az elnök csöndesen a fegyvőröknek.
Pár nap múlva átszállították a gyűjtőfokházba. Itt várta meg a királytábla ítéletét, melyet tavasszal osztak meg, és a kúria ítéletét, melyet egy év múlva karácsonytáján hirdettek ki. Mind a két föllebbviteli fórum helyben hagyta a törvényszék ítéletét. Ezeket az újságok nem is közölték, annyira nem érdekelte már az embereket. Édesannát egy szigorú januári napon két fegyőr a vonatra tette, elkísérte Mária Nosztrára. A fegyház kapuja becsukódott mögötte. Itt törzskönyvezték, megnyírták, megfürdették, számot kapott, darószruhát, megkezdte fegyenc életét. A Krisztina városban néha-néha még beszéltek róla, egyre ritkábban. Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, és így szólt az urához. Itt lakott, nem emlékszel rá? Olyan magas lány volt, erős, fekete szemű, nagy kezekkel. Csúnya volt, mondta a férfi. Elég szép volt, szólt az asszony. Szép volt. Így homályosodott el az emléke. Most már senki se tudta róla, hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. És ha nem élt volna még a Mária Nosztrai női fegyintézetben, hanem ott pihent volna valahol Dunántúlon, a Balaton főkajári temető akácai alatt, akkor se semmi sülhetett volna meg jobban.
Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének 18. befejező részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.